Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Tessék, játszódjunk!
Játszódjunk! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Millás reggeli, Rádió Café 98.0. A mikrofonnál pedig Mihálovics András.
És Nyúl Zsuzsi. Szia!
Hello!
Találkoztunk, jó reggelt, ezek mindig közénk állnak, ezek a csávú.
Igen.
Valami van itt, valami turpisság, még nem tudtam rájönni, dolgozom rajta, de aha, majd kiderül, hogy miért az átsaját itt ki téged.
Igen.
És nagyon ritkán lepasszol a kántornak.
És ma reggel azon gondolkodtam, hogy a Balázs. Tehát, hogy én a Gede Balázsa már olyan régen voltam, úgyhogy ha a Balázs hallgat minket, akkor örömmel, örömmel vezetnék vele is műsort.
Mert hogy ő vele, vagy még kevesebbet,
mint nagyon velem? Nagyon keveset, igen.
Mondom, itt valami van. Még igen. Nem tudtam rájönni, de majd kiderítjük.
Na, viszont vannak nekünk elérhetőségeink, 0630 698 0980. Lehet írni nekünk közlekedési híreket, hogy vagytok, mi újság van, mi történt a mai reggelen.
Ha némileg negatív felhangok érkeznek üzenőfalunkra.
Igen.
Mert az Ács Gábor bevezette a morgos szerda.
Tudom, lehet ez már mióta.
Melyet én már megmosogok sokszor, aha, aha, de vannak emberek, akik pedig hát nagyon fontosnak tartják. Néha én is, de most engem senki nem idegesített fel az elmúlt 24
jó,
órában.
Jó, de figyelj, de én tényleg én nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, meg minden, de mi lenne, hogyha amikor én vagyok, akkor optimista szerda
megvettem.
Van.
Megvettem.
Legyen.
Mondjuk azt már lenyúltuk az optimistát a péntekkel, de nem tudom én, bizakodó szerda, vagy
bizakodó
nem
szerda, jó, az jó.
Vagy szentimentális szerda.
Ó, nem-e.
Nem? Az, nem? Nem vagy szentimentális?
Ne, adjuk ezt a hülyeséget. Az nem hát én vagyok az... a szentimentális.
Jó, csak hogy rímeljen, érted? Végre egy kellemes reggel, itt van a nyúlcs. Tessék, mindig úgy örülnek neked.
Ja, köszi szépen, nagyon kedvesek vagy. Szuper. Na, hát jó sok dolgunk lesz ma. Annyi vendégünk lesz, nagyon sokan érkeznek majd a stúdióba is.
Mint égen a csillag.
Igen. Így van.
No, nézzük, mi köthető akkor június 4-éhez, mert ha hiszitek, hanem már 4 nap eltelt 2025 júniusából. Hát kérem szépen, mindenki lapogassa meg Bulcsú nevű ismerősének a vállát, mert neve napja van ma Bulcsuknak. Nekem a Bulcsú az determinált, mert óvodában volt egy ilyen nagyon busafejű, nagyon vastag szemöldökű óvodás társam, a Bulcsú, aki Bulcsú mindig terrorizálta a teljes, nem tudom milyen, mondjuk Katica csoport, nem emlékszem már milyen csoportba jártam, de terrorizált, és azóta képzeld el, az a Bulcsú, ez nekem egy ilyen szigorú, semmiképpen sem mosolygós ember benyomását kelti, és azóta elolvastam Vérbulcsú történetét, aki ugye meg a kalandozásokat vezette, ő se volt egy ilyen nagyon matyó hímzés lelkület, úgyhogy ez a Bulcsú, ez nekem így be van ütve a lelki világomba, egy szigorú, alacsony temletű busa férfiú személyében. Ha jönne egy vékony, szemüveges, informatikus Bulcsú, én lennék a legjobban meglepődő.
Nem emlékszel a Kontroll című filmben? A
anélkül, hogy dehonestálnám az informatikus játékosokat, csak mondtam, hogy
igen, ez fontos kiegészítés
búcsú.
Volt, igen.
Tudom, jó. Hogy vannak küzdősportos informatikusok, és ebből már nem fogok jól kijönni.
Na, ezért elindítottam volna tovább a dolgot, hogy a Kontroll című filmben is a főhőst búcsúnak hívták. Csai Sándor főszereplésével. Jó,
nekem az így nem ült be, ő nekem nem búcsú. Már mindegy, adjuk, ez most már tényleg annyira speciál, hogy ez okay. Kevéssé szórakoztató.
Tomások is ma ünneplik a névnapjukat, valamint a Fatimák, Ferencek is. Igen. Hogyha esetleg van ilyen nevű ismerősötök, akkor feltétlenül köszöntsétek.
De ez már hányadik Ferenc nap az évben? 44?
Hát én nem tudom, biztos van ilyen különböző.
Állandóan ünnepelni Ferencek. Kell a Ferenceket, igen. Így van. Nézzük, mi köthető június 4-éhez, második József magyar király Nagyszebenben azt mondta, hogy ha még egyszer valaki jobbágynak mer hívni valakit, és ez már némi kötelezettségeket is tesz, akkor az nem lesz jó. Mert hogy egy erről szóló rendeletet, és hát ugye a személyes szabadságot is biztosította a jobbágyoknak második József.
Ez
nagy nap
szép,
ez
szép.
A földből igen. Élők számára, hogy igen. Már nem lehet őket azóta se jobbágynak.
Igen, ez egy szép dolog volt. 1917-ben a Columbia Egyetemen első alkalommal adták át a Pulitzer díjat, ugye Pulitzer József magyar születésű amerikai újságíró alapította, és egyébként a mai napig az egyik legrangosabb újságírói díj.
Igen. Mi nem fogunk sohasem Pulitzer díjat kapni, ha csak homlokon nem csókol a múzsa bennünket, valami váratlan, valaki bejön ide, és itt tárja fel a nagy összeesküvést.
Igazából maga a műsor, ami most már nem tudom,
nem 20, alkalmas a Pulitzer
27 éve díjra. Működik, azért a magyar média történetben ez egy egyedülálló dolog. Ezt most hadd mondjam el én félig kívülállóként, de tényleg, szóval nem sok olyan reggeli rádióműsor tudsz mondani, ami ennyi korszakot megélt, mint amit ti végigéltetek, ugye a forintos percekkel annak idején,
ja,
a Fehér Zolival.
Hát de a maratonfutásra nem adnak Pulitzert a sajtóban.
Jó, egyszer. Nem, csak ezt gondoltam ilyen laza átkötéssel.
De nem panaszkodom, mert prima díjasok vagyunk, úgyhogy ez meg nagyon szép emlék azóta is. Na, és van 1942-ből a Midway-szigeteki csata. Erről Walter Rolt Hihetetlen Győzelem című könyvét tudom ajánlani a nagy érdeműnek. Tényleg annyira mázliuk volt ott az amerikaiaknak, uh-huh. Hogy az valami hihetetlen. Én most nem lövöm le a poénokat, mert nagyon hosszú lenne a Midway csatának minden ágát, bogát itt felfejteni. Egy tengeri ütközetről van szó, amelyben a repülőgép hordozók vittek nagy szerepet, úgyhogy csak megemlítem, hogy 1942-ben ez bátran mondhatjuk történelem formáló csata volt. Aztán Pekingben történelem formáló volt 1989-ben is június 4-e, mert hogy a mennyei béke kapujának terén tűzszegyvereket és páncélosokat bevetve brutálisan szétverték a diák tüntetéseket. Hát 3600 polgári áldozatot becsülnek állítólag, és nem nagyon szereti a kínai vezetés, ha ezt felemlegetjük, de mi cserébe tegnap is felemlegettük, meg ma is felemlegettük ezt az egészet.
Amit viszont hát nekünk mindenképpen kötelességünk felemlegetni, és soha az emlékezetünkből nem törölhetjük ki, az 1920-as versailles-i
bizony.
Esemény, ugye nagy Trianon palotában aláírják az első világháború Magyarország számára végleges lezáró dokumentumokat, ugye a területünk kétharmadát elcsatolták tőlünk a trianoni békeszerződésben, 2010-től pedig az országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét.
Igen, az a furcsa, hogy óriási vita van ezzel kapcsolatban a mai napig. Van, amikor mi kitettünk egy ilyen posztot erről, és akkor ez a mit vekengünk ezen, meg nem tudom én micsoda, nagyon, nagyon ellentétes megítélése van a magyar társadalomban ennek a Trianonnak, hogy nem kell már ezen. De hát, hogyha megnézzük, hogy milyen helyzetben vannak a magyar kisebbségek bizonyos országokban, akkor azért láthatjuk, hogy ennek bizony máig élő hatásai is vannak. Aztán evezzünk egy kicsit
a szülinaposok
vizére, mert uh-huh. Hogy őket is nagy szeretettel köszöntjük, és hát akkor mondjuk néhány hírességet 1900... a teljesség igénye nélkül, akik június 4-én születtek.
1930-ban Horváth Ádám Kossuth Díjas érdemes művész, magyar televíziós rendező, egyetemi tanár, a Magyar Televízió örökös tagja e napon született. Talán sokaknak így kevésbé ismerős a neve, de ha azt mondom, hogy ő volt a Szomszédok rendezője,
szegény,
akkor biztosan...
Szegény, biztos nem. Tehát, hogy
igen, igen.
Kossuth Díj, Erkel Ferenc, Balázs Béla Díj, és mindenkinek a Szomszédok
igen, 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 nem, igen. Mindegy, egyébként...
De miért Antal Imréről is mindig a szeszélyes évszakok jut, pedig hát ő egy nagyon komoly műsorvezető volt, nagyon komoly.
Jó, de figyelj, a kollektív tudatunkban igen. Biztos, hogy egy fontos, vagy a kollektív tudatunknak fontos része az, hogy volt egy megélésünk, ez pedig a Szomszédok sorozat. Na jó, ezt a topikot be is zártam.
Viszont... Emlékezzünk Kozma Imre atyára is, római katolikus pap, ő a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapítója, tavaly hunyt el, ma lenne 85 esztendős, aztán hát nem várta meg a születésnapját, pedig micsoda ajándékot adott volna a közéletnek Gyurcsány Ferenc, ha ma jelenti be visszavonulását születésnapja alkalmából 1961-es. Hát én nem merem flatózni, mert az ilyen baráti viszony feltétele. A Magyar Köztársaság volt miniszterelnök, ez a hivatalos titulus.
Így van. És egyébként a miniszterelnököknek életük végéig jár ez a titulus.
Tehát, hogyha mielőtt
még
kommunizmussal vádolnának bennünket.
Pontosan.
Érzékeny lelkületű hallgató.
Sok boldogságot kívánunk Kolonis Györgynek, olimpiai és világbajnok hát, magyar kerüst.
Ő valahol 1970. már a mennyei evezőpályákon.
Kettőben született, igen, és tragikus hirtelenséggel 2008-ban halt meg, de innen is szeretettel emlékezünk rá. 1975-ben Angelina Jolie, amerikai színésznő napvilágot látott ezen a csodálatos napon, június 4-én, és hát egy olyan karriert futott be, ami szerintem így az amerikai...
Hát a Brandel nem volt szép a vállásuk azért, de...
Az amerikai filmtörténetnek is egyébként egy igazi színészi karriernek, azt hiszem, hogy így tényleg az, amit ő csinált, és ahogyan létrehozta önmagát, meg lenyúlta másnak a férjét, meg örökbefogadott nem tudom hány gyereket, meg mindenféle azért. Érdekes egy személyiség lehet.
Igen.
Angelina Jolie.
Aztán említsük meg, amit már, ha már megemlítettük a Tiananmen teret, amit nem szeretnek a kínaiak, említsük meg Alekszej Navalnyi, orosz politikus nevét, ellenzéki vezetőt, aki szintén tavaly hunyt el, 1976-ban született június 4-én. Hát a Putyin rendszer áldozata, mondjuk ki. Ezt majd egyszer hangosan is szerintem el lehet mondani a világban. Na! Akkor ennyit a megemlékezésektől, jöjjön egy kis Jimi Hendrix, hogy felrázza a közönség kornyadozó
vagy
részét.
De rendes vagy!
Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkapod.
No kérem szépen, akkor menjünk is tovább, még Jimmy Zúza háttérbe. Nézzük meg, hogy mit ír a magyar sajtó. Neked volt-e, Zsuzsi, valami, ami megütötte az inger küszöbödet ma reggel? Biztos van, mert így úgy időzítik a kollégák, hogy mindenkibe felmenjen a pumpa, ahogy elnézi a... És mert ebből van ugye a kat.
Nem nagyon értem most, hogy hova akarod ezt kibuttatni, de minden esetre valóban körülnéztem egy kicsit a lapokban, és három különböző témájú hírt hoztam. Az egyik a 24.hu-ról van, méghozzá hát a cikknek a szerzője több százezer forintot tudott megtakarítani azzal, hogy saját kezüleg újította fel a parkettáját, ahelyett, hogy szakemberre bízta volna a munkát. Ez érdekes egyébként, hogy a 24.hu nyitó oldalán jelent meg ez a cikk.
Igen.
Egyébként a szerző részletesen elmondja a költségeket is, illetve azt, hogy a felújításhoz milyen anyagok voltak szükségesek, milyen gépeket kellett igénybe venni, és hát rávilágít arra, hogy egy kis házi munkával, ha nem szakembert hívunk, akkor mennyit lehet megtakarítani. Szóval ilyen barkácsolós, itt lesz majd a hosszú hétvége, akkor lehet, hogy neki lehet állni. Praktikus tippeket is adott egyébként. Mondasz te, vagy mondja,
igen,
folytosan
Donald
én?
Donald Trump megválasztás előtt azt ígérte többek között, hogy első napján csökkenteni fogja az élelmiszerárakat, tömegesen deportálni fogja az Egyesült Államokban tartózkodó összes illegális bevándorlót, és 24 óra alatt véget vesz az orosz-ukrán háborúnak. az amerikai elnök egy április interjúban elismerte, hogy átvitt értelemben és túlzóan beszélt táború lezárásáról, az élelmiszerárak sem indultak csökkenésnek a beiktatása óta, és az eddig kitoloncoltak száma is elmarad az elnöki ciklus végére célként kitűzött milliós nagyságrendről. Ennek tetében úgy tűnik, egy másik nagyra törő kampányígéret is egyre távolabb van a megvalósításáról, ugyanis Elon Musk azt állította, hogy akár 2000 milliárd dollárt is meg fog spórolni a kormányzati hatékonysági hivatal révén, de az éves célösszeget áprilisban az eredeti töredékére 150 milliárd dollárra módosította. Ha ez nem lenne elég, a világ leggazdagabb embere végül úgy döntött, ott hagyja a kormányzati munkát, hogy a vállalata a hírra fókuszáljon.
Hát ideje
megkeverte, amit meg kell, aztán elmegy. Igen, kérdés, hogy mi lesz a jövője ennek a hatékonysági hivatalnak. Erről ír a Portfolio, Musk távozása egyúttal halálra ítél az ellentmondásokba keveredett kiadáscsökkentést és hatékonyságnövelési programot is. Szóval ezt a kérdést válaszolja meg a mai induló anyagában a Portfolio. Az Index címlapján egy nagyon érdekes, és majd fogunk is ezzel foglalkozni, csak nem most, mert igen, keressük a megfelelő mit szakértőt. Az MNB 5 csapását találtam, kérlek szépen.
Én ezt azért nem hoztam be egyébként ezt a hírt, mert azt gondolom, hogy Andi biztosan majd kitér a hírekben.
Igen,
erre.
De ez kiberbiztonsági kérdés, és ugye rengeteg hallgatót bosszantott fel, és engem is megkerestek személyesen kibercsalók áldozatai a hallgatóink közül. Most az MNB abba az irányba megy, hogy az első kárt akkor is a bank fizetheti az internetes csalások esetében, ha a bank nevében tévesztették meg az ügyfelet a csalók. Az MNB azt reméli, ezzel a pénzintézetek még gyorsabban fejlesztik majd a saját védelmi vonalaikat, úgyhogy
ja,
ez egy fontos...
Biztos, hogy mindenkinek van olyan ismerőse,
vagy ismerősének ismerőse.
Ha csak nem maga az áldozat, igen, aki ilyenbe már beleszaladt. Na, hát én a Telexről hoztam egy hírt, méghozzá a lakáspiaci helyzettel kapcsolatban. Ugye 2025 tavaszáig azt láthattuk, hogy egyfajta drágulás ment végbe, de most úgy tűnik, hogy ez a trend kezd megfordulni, ezt vizsgálja a gazdasági rovatban ez a cikk, mert hogy bizonyos vármegyékben csökkenni kezdtek a lakásárak. Elsősorban egyébként Békés és a Vas megyében látható. Ez 8-6%-os árcsökkenést tapasztalható. A cikk hozzáteszi azt, hogy Budapesten még, valamint a régióban még továbbra is emelkedés tapasztalható. Nyilván nagyban függ majd az árak változásától az is, hogy a nyári hónapokban hogyan változik majd a kereslet, és akkor valószínűleg az eladók kénytelenek lesznek majd egy kicsit engedni az árakból. Ezt
aztán maradjunk az Indexnél, az OTP megszólalt a devizahiteleseket érintő uniós bírósági ítéletről. Röviden arról van szó, hogy maximum egyedi esetekben, ahol a bíróság már kimondta az árfolyam kockázati tájékoztató elégtelenségét, lehet irányadó az Európai Unió bíróságán április végén hozott döntés. Ez Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési vezetője mondta az Indexnek. A lap egyébként azt kiszámolta, hogy a devizalapú lakáshitel még elszálló árfolyamnál is olcsóbb finanszírozás volt, mint a piaci forinthitel. Részletek az Index hasábjain olvasható.
Nem is én lennék, hanem hoznék egy fenntarthatósággal kapcsolatos hírt, vagy egy véleménycikket, nyilván én ezt kicsit könnyebben kiszúrom. Jó van, azt hittem, rám nézel, felveszed legalább a szemkontaktust, vagy valami,
hát
vagy lereagálod.
Hát én még a lapokat lapozgatom.
Jó, mindegy, nem baj, azért mondom, tehát hogy a HVG-n lehet... HVG-n lehet olvasni egy véleménycikket méghozzá Szomolányi Katalintól. Őről azt kell tudni, hogy ő már akkor foglalkozott a fenntarthatósággal és az ESG-vel, amikor szerintem nagyjából, nem tudom, 2013 környékén még nagyon nem tudtunk erről különösebben semmit. Ő már akkor is ennek a területnek a szakértője volt, szóval ő arra ösztönzi a vállalatokat, hogy ne csupán egy megfelelési kényszerként tekintsenek az ESG-re, a környezeti, társadalmi és a vállalat irányítási szempontokra, hanem tényleg tegyék fel maguknak a kérdést, hogy miért is kell ezzel foglalkozni. Egyébként rámutat arra, hogy az EU új omnibus javaslata ugyan csökkentheti a vállalatokra nehezedő adminisztrációs terheket, de a fenntarthatósági célok továbbra is érvényben maradnak, végül pedig hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóság egyébként nem csak nem csak a vállalatok számára fontos elköteleződés, hanem egy egész társadalom érdeke is lehet, mert ugye a vállalatoknak nagyon nagy hatása van a társadalomra. Szóval a cikket magát a HVG-n lehet olvasni.
És ha mindez nem lenne elég, hacker támadás érte a kétszintű érettségi vizsgák informatikai rendszerének egyik adatbázisát. Az előzetes vizsgálatok szerint a hackerek az adatbázisból több százezer adatot másoltak le. A Paprika csapat követte el, elektronikus levélben tárgyalást kezdeményeztek az oktatási hivatallal a probléma megoldása érdekében. Hű, de szép ez az MTI közlemény, több lap is lehozta. Na, nézzük a tőzsdei eseményeket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
Na nézzük a budapesti értéktőzsdét, mert magyarok vagyunk, vagy mi. Bár ne néztük volna, 24%-os mínusz 95.951 pont volt tegnap, de innen szép feltápászkodni. A Richter 4,3%-ot veszített értékéből, megijedni nem kell, levágták a osztalék szelvényt róla, úgyhogy ilyenkor törvényszerű a csökkenés, 10.050 forinton állt meg a gyógyszerpapír. Esett az OTP is 0,8%-ot 26.880 forintig egészen pontosan, a Telekom stagnált 1756 forinton, a MOL erősödött egyedül a vezető papírok közül 26%-kal 3108 forintig. Nézzük a devizapiacot, ott egy euróért 403 forint 70 fillért, és egy dollárért 355 forintot kell nagyjából fizetni, az adatok tájékoztató jellegűek. Nézzük akkor egy kicsit a nemzetközi börzéket is. Többnyire pozitív hangulatban telt tegnap a kereskedés Ázsiában, Európában is emelkedtek a tőzsdék még reggel, aztán elromlott a hangulat, délután meg ismét óvatos pluszok voltak. Úgyhogy egész nap kitartott a jó hangulat a tengeren túli tőzsdéken, a Dow Jones 0,5%-ot, az S&P 6,1%-ot, a Nasdaq 8,1%-ot erősödött. Úgyhogy hát ez a helyzet nagyjából a tőzsdéken. Még itt az is egy érdekes volt, hogy ha már Elon Musk szóba került, én meg elfelejtettem mondani, hogy egy undorító förmedvénynek nevezte a Donald Trumpnak az adó csökkentési javaslatát, undorító szörnyszülött, ezt mondta Elon Musk Donald Trumpról, pedig régen milyen jóban volt.
Érzelmek ugye és túlzások. Hát nem biztos, hogy ez jót tesz a világgazdaságnak, vagy nem tudom.
Igen, ja. Igen.
Oké. Okay,
na jó. Menjünk akkor tovább.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
Azt írja valaki, hogy sziasztok Ábel, ma 17 éves, megköszönném, hogyha elmondanátok, hogy sok boldogságot kívánunk.
Kedves Ábel, hát nagyon boldog születésnapot, keresek neked mindjárt valamilyen jó kis példaképet, akivel egy napon született, itt van Kolonis György, olimpiai és világbajnok magyar kenus, tessék. Ha ő a példaképed, olyan nagy baj nem lehet, úgyhogy Isten éltessen, sokáig füled nőjön bokáig, és nézd meg, hogy a születésnapodon vívtek a midway-i csatát. Walter Rold, hihetetlen győzelem, 17 évesen imádtam, szerintem neked is fog tetszeni. Kérd meg a szüleidet, vegyék meg születésnapod alkalmával, már ha érdekel a történelem. Kedves Ábel! No, igen. Hát ez így jó okay. Volt akkor?
Nagyon
ez
jó
már
volt.
Kiment adásba?
Kiment adásba, azt nem tudjuk, hogy kinek a kicsi fiacskája Ábel, aki ma 17 éves, de mindenki fog derülni, anyukája, apukája köszöntötte, gondolom így a Millás reggelin keresztül, és ha már a Pulitzer emlékdíjról beszéltünk, akkor írja egy kedves hallgató, és az én számból talán nem hangzik ez rosszul, hogy valóban a média történetben egy nagyon fontos dolgot csináltok, és hogy ja, igazából, már. De ne, hadd mondjam már végig, nem én mondom,
magát, csak virág.
Egy... De figyelj, de én csak tolmácsolom
én valamit
a
szeretek magamban, az a szerénység.
Ezért ne is szólj most hozzá, jó. Hanem hadd, hogy végre ezt a mondatot befejezzem, amit a hallgató szeretne nektek elmondani, hogy hosszú idő óta a legintelligensebb és a legjobb rádióműsornak tartja Millás reggelit. Na, ennyit akartam csak
Mínusz
elmondani.
Mínusz Mihálovics. hol van ez a csaj? Lassan híreket kér mondani, aggódom.
Igen, Andi, Andit várjuk. Méghozzá Czoller Andit.
Igen. Czoller Andi fog ma híreket mondani, a Small Talkról lemondott, én meg nem várok tovább, mert annyi dolgunk van, hogy a faladja a másikat. Maradjatok velünk, különben összevonom a szemöldökömet.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra, 8-as perc van, 2025, 6-os hónap, 4-es napja. Itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án szóló gazdasági reggeli Muppet Show. A két műsorvezető, hadd mutassam be Bájos kolléganőmet, ezt biztos utálják a nők,
nagyon.
Nem?
Na, tényleg? Ez valami borzasztó, köszi.
Ez ilyen show műsoros, ilyen csillogozakos csávok szokták mondani, hogy Bájos segítőm, tudod?
De én nem akarok Bájos segítő lenni.
Akkor Gyul Zsuzsi, aztán kész.
Gyul Zsuzsi, igen, és Mihálovics András, tehát egy kettes.
Igen.
Egy kettes műsorvezetéssel szokás szerint Milles reggeli.
Légy oly kedves, néhány hallgatói üzenetet, mert megszórtak bennünket. Először is tündérek vagytok, nagyon drágák és odaadóak is. Bülbül szavúak, hogy Zsuzsinak ilyen mély és nagyon sok szeretettel teli támogatást adtok. Idéznék egyet, a nap is szebben süt le ránk, ha Zsuzsi itt velünk.
Ne léci, kérlek, ne
csináljátok. Hát én az előbb hiába könyörögtem ezzel.
Persze,
Na mindegy.
Én ezt nem szeretem, amikor behozod, hogy
de hát most ez uralja az üzenőfalunkat.
Minősítenek,
hát érted,
mert
most nem
ez a
tudunk mit csinálni. Közlekedésre semmit nem tudunk, politika
figyelj,
nem érdekel bennünket.
Annyit tudunk, és ezt már tényleg egészen kellemetlenül érzem magam, hogy D-kartást nem mondtuk be, mert hogy ugye napsugares jó reggelt. Igen, és napsugares jó reggeltet kívánt nekünk, köszi szépen, és azt mondja, hogy ismét erős forgalom mellett a szokásos útvonalon 25 perc és 59 másodperc volt a Szerencs utcai lámpa, pedig három váltással.
De mert mikor? Hát az nagyon régi, sajnos.
Hát már
de
nagyon
hát
régen
mindegy,
volt ez, igen, mert reggel 7 órakor küldte nekünk, de gondot, hát ne, nélkül nem indul a reggel, szóval.
Így van.
Így van. Oké. Okay,
van-e még? Gézút légy szíves, mert meg fog sértődni.
Gézú, drága Gézú.
Szólok még lejjebb, még.
Még lejjebb, rengeteg, nagyon sok, fú, hát ezek a felugró üzenetek, igen, amik ilyen hirdetések, azokat
hopp,
most skippeljük.
Még.
És
az.
Itt a Gézu, tessék.
A tangó harmonikás hibátlanul tolta a metró szerelvényben a muzsikát, csak egyetlen melós adott neki némi aprót.
Gézu életkép.
Annyira jellemző. Igen.
Okay.
Na, most megható pillanatok következnek. A Millás reggeliben kicsit eltérünk a műsor menettől, mert a jeles nap vagyon ma. Reméljük, hogy aki hallja, az magára fog ismerni, mert hogy ma van a születésnapja a Vándor apukának, 62 esztendős.
Sok neki, boldogságot
nagyon sok
neki.
Boldogságot kívánunk neki, Lili lányával karöltve kívánunk, és a Particle Kiddel karöltve kívánunk Vándor apukának még legalább ugyanennyit.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát aggódunk kicsit a járókelőért, mert hogy állandó szereplői ők a műsorunknak, nagyon hasznos munkát végeznek, szeretjük őket, meg már így kicsit jobb helyé teszik ezt a várost, azáltal, hogy segítenek bizonyos bosszantó problémák megoldásában. Na, nagy kérdés, hogy mi lesz velük? Úgyhogy tárcsáztuk Molnár Zsuskát, a Járókelők Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorát. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
No, hát mondtad, hogy bedobták a fővárosi közgyűlésbe azt, hogy hát valami egységes fővárosi hiba bejelentő rendszert kéne kreálni, és akkor ott beszélgettünk veled erről, és azt mondtad, hogy reményeitek szerint majd bevonják ebbe az egységes fővárosi hiba bejelentőnek a működtetésébe, létrehozásába a járókelőt is. Hogy áll ez az ügy?
Igen, igen, nem is velem beszélgettetek, hanem
ja,
Lukács Mátyéval, az ügyvezetőnkkel, de semmi gond, csak hogy volt már szó erről nálatok. Nem, semmi gond. Klímavédelmi, közlekedés és városfejlesztési bizottság dobta be ezt az ötletet, hogy legyen egy ilyen központi hiba bejelentő. Ezt ugye a közgyűlés megszavazta, és tulajdonképpen így a fővárosi közgyűlés hivatalosan felkérte a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg ennek a lehetőségeit, hogy hogyan lehet egy ilyet megvalósítani. És ugye zajlanak az események, mert a határidő az október 31, tehát addig kell egy koncepciótervvel előállnia a fővárosnak. Most annyi történt, hogy ilyenkor a beterjesztő bizottságnak mindig köteles tájékoztatóanyagot időnként, azt hiszem, hogy két havonta kell tulajdonképpen jelentenie a bizottság felé a fővárosnak, és most ennek az első tájékoztató anyagnak a kapcsán beszélgetünk, mert ugye ez nyilvános, mi is hozzáférünk. Ebben a tájékoztató anyagban az szerepel, hogy itt tulajdonképpen a központi hiba bejelentő megvalósításának három szakasza van, az első határidő az július 10, a második szeptember 30, a harmadik október 31. És amit mi látunk ebből a tájékoztatóanyagból, az egyik az az, hogy július 10-éig meg kellene történnie a meglévő jó gyakorlatok és modellek feltérképezésének.
Hát a jó gyakorlat itt van, a járókelő. És nem sikerült még mindig feltérképezni?
Zsuska, ez olyan, igen, mint hogyha a ti tudásotokat gyakorlatilag egy nagyobb, integráltabb rendszerben vennék igénybe tulajdonképpen azt a fajta tapasztalatot és jól működő rendszert, amit ti már évtizedek óta, vagy több mint egy évtizede sikeresen működtettek a fővárosban.
Hát most már lassan 15 éve egyébként, tehát most azt hiszem a 14. évünk vagyunk. Szóval, hogy igen, itt szerepel ez, hogy fel kell térképezniük a jó gyakorlatokat, és mi itt nevesítve is vagyunk egyébként, tehát szerepelünk ebben a tájékoztató anyagban, de itt vannak külföldi példák is, például a Fix My Street, ami egy brit példa, illetve New Yorknak van egy ilyen bejelentő rendszere. Szóval mi itt nevesítve vagyunk, de nem kaptunk még megkeresést a fővárostól. Mi ugye többször jeleztük ezt nálatok is, más fórumokon is, hogy abszolút állunk rendelkezésre, és nagyon szívesen, hiszen óriási tapasztalatunk van a közterületi problémáknak a kezelésében. Van egy működő felület, tehát hogy el tudjuk mondani, hogy mik az előnyök, nehézségek, hátrányok. A másik ebben a tájékoztató anyagban, hogy a járókelő felhasználóinak a motivációit, elvárásait is szeretnék feltérképezni, ennek is július 10 a határideje. Úgyhogy egyrészt mi várjuk nagyon a megkeresést, és mi is proaktívan próbálunk tenni az ügy érdekében, úgyhogy mi is jelentkeztünk már a főpolgármesternél. Ez pár napja történt meg, úgyhogy még várjuk a választ természetesen. És hát amik még itt felmerülnek kérdések, hogy ebben a tájékoztató anyagban egy kicsit olybá tűnik, mintha őket saját szoftver megvalósítását terveznék. Mi nyilván...
Hát én ezt nem értem. Hát most van azon a vita, 180 oldalas dokumentum sorolja, hogy miért van bajba a főváros. Egy zéróra egy szoftver fejleszteni, ez így... Bármennyire nemes is a cél, nem biztos, hogy ennek most van az ideje. Nektek erre megvan a szoftveres
Abszolút, nekünk van erre egy szoftverünk, tehát ugye nekünk van egy létező lefejlesztett oldalunk, ami működőképes, ezt használják az emberek. Nincs ez talán ilyen teljesen egyértelműen ebben a tájékoztatóanyagban, de úgy tűnik, hogy a harmadik szakaszban egy ilyet kell prezentálni. Ugye mi azt nem látjuk, hogy a velünk való együttműködés szerepelne ebben az anyagban, a feltérképezés szerepel. Szóval, hogy mi várjuk azt, hogy mi a következő lépés a főváros részéről, hogy mi is lássuk, mi is tudjuk, hogy ők pontosan mit terveznek.
Nézd, az is nekem furcsa, hogy ugye ebben az országban mostanság nem nagyon divat a civil szervezetekkel való együttműködés. A főváros vezetése többször deklarálta, hogy ő nem ezt az utat követi, ő nagyon szívesen együttműködne a civilekkel. Itt a lehetőség, és ehhez képest most egyelőre csendesség van?
Igen, most egyelőre csendesség van, mi is bízunk azért abban, hogy valamiféle együttműködés lesz, meg ugye még egy nem elhanyagolható tényező van, hogy nálunk azért több mint 10 évnek a felhalmozott adata áll rendelkezésre, tehát hogy azért ez is szerintem nagyon fontos ezeket az adatokat figyelembe venni, hiszen ez akár a közműszolgáltatóknak a működését is befolyásolhatja, hogy hogyan alakuljon ki egy ügyfélszolgálat, hogyha kialakul egy központi hiba bejelentő, akkor az hogyan működjön, milyen hiányosságok vannak. És ugye nagyon sokszor megfogalmaztuk azt is, hogy egyébként szerintünk nem feltétlenül az ügyfélszolgálat a legfőképpen problematikus, tehát ugye mi azt látjuk, hogy mi is biztosítunk egy ügyfélszolgálatot, nagyon sok szolgáltatónak van saját ügyfélszolgálata is, nyilván tök jó, hogyha ez egy központi tud lenni, mi is azért jöttünk létre, mert látjuk ennek a hiányát, de hogy az egy sokkal nagyobb probléma, és ugye beszéltetek erről, hogy most Budapest a csőd felé közeleg, vagy már talán ott tart, hogy nagyon lassan, tehát némely szolgáltatók, fővárosi szolgáltatók nagyon lassan válaszolnak, nagyon lassan reagálnak, és nagyon sokszor hivatkoznak arra, hogy költségvetési hiány miatt nem tudnak megcsinálni dolgokat. Tehát, hogy itt igazából mi azt gondoljuk, hogy az információ bejön a lakosoktól, szerintünk ezek az információk, kérések, ezek abszolút kezelve is vannak, részünkről is, más ügyfélszolgálatok részéről is. A válasz az, ami néha hiányzik, vagy nem történik meg a reagálás. Gondoljunk csak arra, amit nagyon sokszor emlegetünk, meg külön cikket is írtunk, hogy a Szél Kálmán téren mondjuk nem tudom, mi történik.
Hát az a rekorder, ugye?
Évek óta ott vannak a padok, amik nem készülnek el, vagy nincs karbantartás, de nagyon sok ilyen helyet tudnánk mondani, és mi a főváros felé is jeleztük ezeket a problémákat. Tehát, hogy igazából ebben lenne jó változás szerintünk.
Még egy dolog, és ezt a kollégáddal beszéltük is, hogy ugye főváros működtetne egy központi hiba bejelentő rendszert, amin a beáramló panaszok a fővároshoz, azaz a főváros cégeihez kerülnének. De várjátok, most itt mi ösztönzi a feleket arra, hogy megoldják ezeket a
problémát? 8 különböző közszolgáltatóról van szó. Tehát igazából itt most lesz egy felmérés, egy ilyen kérdőíves felmérés is, ami akár lehet, hogy erre is rá fog kérdezni majd, nem Zsuska, hogy mennyire hatékony a megválaszolás időtartamban, igen, a válasz minőségében. Szóval, hogy lehet, hogy
de ezek az adatok egyébként részben ott vannak nálunk. Szóval, hogy
nem kellene erre egy külön felmérést csinálni, azt mondod?
Hát mi is tudunk ebben segíteni, tehát rengeteg adat van nálunk is. Szerintünk az nem baj, ha ők ezt házon belül is felmérik. Aha. Annyit pontosítanék, hogy a tájékoztató anyagban az szerepel, hogy ők 8 szolgáltatót mérnek fel, ezek ugye a fővárosi közszolgáltatók, de mi egyébként csak Budapesten, ha jól emlékszem, akkor talán több mint 130 szolgáltatóval tartjuk a kapcsolatot. Tehát, hogy nem 8 szolgáltató van Budapesten, hanem rengeteg szolgáltató, mert ugye a fővárosi önkormányzatok is lehetnek felelősek, rengeteg cég is felelős, ugye vannak például telekommunikációs cégek, amik ugye piaci szereplők, tehát, hogy nagyon sok illetékes van a városban, ők ugye a saját, a fővárosi cégeiket szeretnék ilyen módon megszondáztatni, ami szerintünk tök szuper, tehát hogy ezt kell is, de egyébként mi is tudunk adatokat adni. Itt szerintem, amiről ti is beszéltek, hogy ugye van egy civil kontroll, tehát hogyha a fővároshoz érkeznek kérések, panaszok, problémák, akkor mégiscsak sok minden házon belül marad, tehát hogy hol van az a civil kontroll, ami mondjuk általunk biztosított, és ez is egy nagy kérdés, és hát ugye az is fontos, hogy a járókelő azért több, mint egy egyszerű ügyfélszolgálat, tehát, hogy azért ez egy közösségi törekvés, aminek az a lényege, vagy az egyik lényeges eleme, hogy aktívan tudjanak az állampolgárok azért tenni, hogy a környezetük megváltozzon pozitív irányba.
Szerintem ez egy szuper jó példa lehetne. Szuper jó példa lehetne arra, hogy egy nagy tapasztalatokkal rendelkező, elismert civil szervezet Budapesten hogyan tud együtt dolgozni a fővárossal. Szóval szuper lenne, hogyha ebbe az irányba mennének el az egyeztetések, és nem pedig arra, hogy csak valamilyen formában igénybe veszik a ti tapasztalataitokat, és aztán
lepattantok erről. Na jó, hát figyelj, nem lettünk nagyon vidámabbak, de bizakodóak legyünk akkor legalább. Júli, drukkolunk,
Júli,
Zsuska.
Júli 10-ig még várjuk, igen, hogy hát ha kapcsolatba léptelünk a főváros. Köszönjük szépen.
Köszönjük. Szép napot. Szia. Molnár Zsuskával, a Járókelő Közhasznú Egyesület kommunikációs koordinátorával merengtünk kicsit a járókelő jövőjéről.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
No, hát nem tudom, feltűnt-e, hogy amikor döntünk, hogy hova megyünk vacsorázni, mit vásárolunk, hol vásárolunk, milyen szolgáltatót választunk, az most már nem ez a cipőt a cipőboltból, tacepaókról és szellemes televíziós reklámokból dől el, hanem megnézzünk egy videót, ahol egy számunkra teljesen ismeretlen ember azt mondja, hogy na, ez jó.
Ez jó lesz, és akkor az ő véleményére adunk.
Meg is vesszük, úgyhogy a jelenség hátterét kutatjuk Langmár Zsuzsa kommunikációs szakértővel, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt, kívánom!
Jó reggelt!
Jó reggelt, szép.
Honnan jött ez? Csak nem Amerikából.
Hát 2008 óta foglalkozunk ezzel a területtel, és folyamatosan nézzük, hogy hogyan változik, ugye az kommunikáció világa szélsebesen változik. Úgyhogy az, hogy vannak Google cégprofilok, ez nem új keletű dolog, ez már évek óta jelen van a piacon. Az, hogy egyre nagyobb jelentősége van ennek, ez a magyar piacon is megfigyelhető. Nekem ugye a kommunikáció a szenvedélyem, és emiatt több mint 200 tanulmányt elolvastam erről a témáról, és meg lehet figyelni Magyarországon is, hogyha az ember elmegy vidékre vagy Balatonra, és mondjuk be akar ülni egy pizzériába vagy egy cukrászdába, akkor ugye a telefon az mindig a kéznél van, és akkor ott keresünk rá, hogy mondjuk milyen helyi találatok
van. Az addig oké, csak a videókat nem értem, mert hogyha nyilván, hogyha az egy kézenfekvő fogyasztói döntés, hogy azt mondom, hogy rákeresek erre az étteremre, ott vannak ezek a bizonyos értékelések. Ez most fals vagy nem fals, nem e beszélgetés témája, de hogyha azt mondja 1600 ember, hogy az 4,3% az 5 csillagból, arra azt mondom, hogy az egy jó, oda elmegyek. Na de itt a videón egy számomra ismeretlen ember, ez olyan, mint hogy én most kimennék, itt mennek az emberek, megkérdezem, hogy mi a kedvenc étterme? A kis tücsök. Jó, akkor elmegyek a kis tücsökbe. Szóval ez nekem ez egy döccenő ebben a
ez
logikában.
Ez a fajta szubjektív benyomása szerintem, ami rendkívül felértékeli egy terméknek vagy egy szolgáltatásnak az értékét, hogy neki tényleg elhiszem. Hát ott van az ember, elmondja nekem, látom az arcát, látom azt, hogy hogyan beszél erről, milyen szenvedéllyel.
Mert még a sokat híres emberes influencerkedést is értem jobban. Mert ott egy híres ember van, ő biztos tudja. De amikor ilyen vadidegen feltörekvő influencereknek hiszünk, az hogy van? Azt nem értem.
Úgy, ahogy a szomszédodnak hiszel, András. De szerintem
én
adjuk
a szomszédom,
át a
ne viccelj meg.
Adjuk át a szót Zsuzsának, hogy kifejtse azt, amit itt most mi elkezdtünk fejtegetni.
Igen, ez generációnként változik. Tehát az idősebb korosztály az ugye inkább jobban hallgat a szomszédjára, de a fiatalabbak pedig jóval nagyobb arányba ugyanolyan jelentőséget tulajdonítanak egy idegen ember véleményének, tehát erre is rengeteg tanulmány van. Ugye ők ebbe szocializálódnak, ők teljesen máshogy kommunikálnak, és ugye mivel vannak erre vonatkozó statisztikák, hogy az emberek 95%-a megnézi, hogy mit mondanak arról az adott cégről, adott vállalkozásról, ezeket a Google véleményeket lehet videó formájába úgy terjeszteni a közösségi médiába, TikTokon, Facebookon, Instagramon, bla, számos felületen, ahol találkoznak vele a fogyasztók. Uh-huh. És mivel az emberek 89%-a például megnézi azt is, hogyha születik egy egycsillagos értékelés, erre mit válaszol a vállalkozó, ezért látszik az, hogy milyen irányba megy a társadalom, és az is látszik, hogy a sikerhez vezető út az sikerszorikkal van kikövezve, és vevő véleményekre épül, hogyha sok vevő támasztja azt alá, hogy igen, ez jó, és itt is van egy ilyen lélektani határ, tehát mondjuk 40 darab értékelés alatt nem vesznek komolyan egy vállalkozást, hiszen azt lehet, hogy anyu, apu, meg a szomszédok és az unokatesók értékelték, de hogyha már van 40 mondjuk pozitív értékelés mögötte, akkor annak már van létjogosultsága.
De manipulatív ez kicsit?
Én azt gondolom, hogy mivel ez egy mennyiségi dolog, tehát hogy alapvetően, hogyha mondjuk egy étteremnek van 13 ezer értékelése, akkor abból azért ki lehet következtetni, hogy ezt nem a szomszédok meg a barátok rakták össze, hanem ez egy valósan jól működő.
Na de azt szoktuk mondani rádiós körökben, hogy aki véleményt ír, az egy speciális embertípus. Mert nem mindenki ír véleményt, és ugye a csendes többség azért lehet, hogy teljesen más véleménnyel van egy adott problémáról, mint a hangos kisebbség.
Tehát a tanulmányok azt mutatják, hogy 10-szer nagyobb az esély annak, hogyha valaki elégedetlen, akkor véleményt formál. Tehát igenis oda kell figyelni arra a vállalkozásoknak, hogy használják ezt az eszközt. Rengeteg ilyen tanácsadás van, hogy úristen, van 3 egycsillagos értékelésünk a Google cég profilon, szántsuk be, felejtsük el, égessük föl. Nem, egy darab ötcsillagos, vagyis egy darab egycsillagos értékelés 18 darab ötcsillagossal lehet semlegesíteni. Hogyha van 18 elégedett ügyfél azon az adott napon, akkor ezzel már egálba hoztuk. Úgyhogy arra érdemes figyelni, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani.
Elképesztő, hogy mennyire transzparensé tudja tenni egyébként egy vállalkozásnak a működését az, hogy a Google-ben értékelni lehet. Teljesen mindegy, hogy én mit mondok, mennyit költök marketingre, hogyha ott az adott helyen, az adott időszakban a vendégnek a benyomása nem megfelelő, az tönkreteheti a céget.
Így van, de tehát van is ilyen sztorim, hogy egy ügyfél fölhívott, hogy baj van, mert elbuktunk éppen egy 40 milliós projektet, egy generál kivitelező cég, és akkor kérdezem, mi történt, és mondja, hogy 2 hete kaptak egy egycsillagos értékelést, látta Roli ezt az egycsillagos értékelést, és úgy volt, hogy senki nem nézi. És közben ők már 3 hete tárgyaltak egy ügyféllel, minden részletet kidolgoztak, ment volna 9-re aláírni a hölgy, és 8:30-kor felhívta, hogy figyelj Roli, nem írunk alá. Aha. És kérdezte Roli, miért nem? Azért, mert nem szeretnék annak a hölgynek a sorsára jutni, aki ott adott egy egycsillagos értékelés, és akkor már hiába magyarázta, hogy ez nem így volt. Előre kellett volna, mert nyilván van, hogy figyelj, én adtam ajánlatot erre, arra, amarra, te választottad ezt, ezért kaptad ezt, tehát hogy meg lehet ezt érvekkel.
Igen. Mi a helyzet a vásárolt értékelésekkel?
Magyarországon ennek szerintem nagy trendje nincsen, az USA-ban nagyon nagy trendje van, tehát ott megvan, hogy melyik cégnél mennyire lehet venni, de ugye Magyarországon a magyar nevek eleve, tehát vezetéknév, keresztnév, a világ más tájain ez nem így van, meg az is kilóg a lóláb, tudod, hogyha 1 millió indiai értékeli a magyar
az már pizzériát,
az egy picit ott fölvet igen, néhány kérdést, furi, hogy ez igen, mennyire igen. Valid.
Ez azért ismerve a magyar kis és közepes vállalkozásokat, induljunk egy vendéglőből mondjuk. Ott nyilván arra mennek, hogy jó legyen a pizza, meleg legyen, ne fázzon a vendég, legyen friss virág az asztalon. Ezt hogy lehet megoldani egy cégnek, hogy ezeket kezelje, ha már ilyen nagy jelentősége van ezeknek a csillagozásoknak és videós véleményeknek?
Hát én azt gondolom, hogy ez nem egy könnyű feladat, ugye Magyarországon vállalkozni az eleve egy kicsit kihívásos, szeretjük mi a kihívásokat, meg is kapjuk őket. Minden cég életében attól függően, hogy egy fős cég vagy 100 fős cég, mindig 7 területet kell irányítani, és nagyon sokszor ezt nem látják a vállalkozók, hogy egyáltalán mi ez a 7 terület. Egyáltalán mi a különbség a PR, meg a marketing, meg az értékesítés.
Ez nagyon tehát sokszor egybecsúszik.
Nagyon egybecsúszik, pontosan ez, hogy hol kezdődik az egyik, igen, hol ér véget a másik. Én egy nagyon egyszerű példán keresztül szoktam ezt az előadásaimon megvilágítani, hogy van egy célalkotó minden cégben, akkor is, hogyha ez egy fős cég, kitalálja, hogy ő szereti az ananászt, menjünk el az ananász szigetekre. Ezt reálissá kell tenni mások számára. Utána jön a HR feladat, hogy toborozzon be embereket, hogy legyen, aki húzza a csónakot, az evezőt. Hogyha a HR elvégezte a munkát, akkor a marketing és az értékesítési terület, a marketing feladata a meglévő kapcsolati hálóból, régi ügyfelekből megkérdezni, hogy figyelj, te szereted a pizzát, vagy szereted az ananászt? És hogyha vannak emberek, régi ügyfelek, korábbi feliratkozók, akik azt mondják, hogy lehet, akkor az értékesítés mondja nekik azt, hogy ez 100 matymarák lesz, gyere el. Most, hogyha a marketing értékesítési osztály elvégezte a dolgát, akkor jön a pénzügy, aki tartja a markát, hogy adjál 100 matymarákot, ha ez megvan, a szolgáltatási osztály elviszi őt az ananászszigetekre. Ha ez pipa, minőségbiztosítás, szétnéz, hogy srácok, van itt ananász, mert tök jó, hogy a főni kitalálta, de tök jó lenne, ha le is szolgáltatnánk. És ha a minőségbiztosítás azt látja, hogy ez megvan, akkor jön a PR szerepe, ugye a PR a terjeszkedés sebességét határozza meg, jól elvégzett munka, széles körben ismerté téve. És hogyha ez a hét terület jól össze van hangolva, tehát láttatjuk azt, hogy mennyire menő ez a vállalkozás, akkor tud növekedni, akkor egy pozitív spirálba csopál. Okay.
Ha már itt a...
Nagyon megy az időnk, úgyhogy figyeljünk
csak
oda.
Csak egy mondatot szeretnék hozzátenni, mégpedig azt, hogy ha már itt ugye kis vállalkozásokról beszéltünk, rendkívül fontos, hogy ezt a hét területet az, aki vállalkozást szeretne indítani, valamennyire átlássa, és hogy kezelni tudja, hogyha nincs is arra erőforrása, hogy embereket vegyen fel erre. Ma már az, hogy elindít valaki egy vállalkozást, muszáj, hogy ezekkel a szakterületekkel is operálni tudjon a siker
érdekében. Egy kérdés a végére. Az, hogy valaki ír egy szöveges értékelést, rossz volt a pizza, maradjunk ennél, azt én semlegesítem, hogy elnézést kérünk, jöjjön vissza, kap egy ingyen pizzát, stb. Ez oké. Okay. De valaki videóba átkozódik, arra videóba kell válaszolni a tulajnak?
Nem feltétlenül kell. Az a lényeg, hogy legyen leírva. Tehát én a Google az nagyobb hangsúlyt ad egy, tehát a szöveges értékelésnél jobb az 5 mondatos szöveges értékelés, ennél jobb a képet tartalmazó értékelés, és ennél nagyobb fajsúlya van a videó értékelésnek. Az, hogy hogyan válaszol, az ugye az emberek 89%-át érdekli, tehát mindenképp le kell írni a részleteket, de hogyha a vállalkozó ebben nem akar videóba választ adni, az nem mínuszpont.
Értem. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt a beszélgetés, és nagyon tanulságos is. Langmár Zsuzsával, kommunikációs szakértővel beszélgettünk egy kicsit a digitális szájhagyományról.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.
No kérem szépen, gyors témaváltás. Idén 3. alkalommal hirdetik meg az OTP FAI oktatás és innovációs díjat. Hát mi is ez? Ugye felmerül a kérdés. Csejtei Ildikó fogadta el a meghívásunkat, az OTP FAI alapítvány ügyvezetője ő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, Ildikó!
Közel a mikrofonhoz, hadd
kérdez. Szerintem mielőtt belevágnánk a díj értékelésébe és ismertetésébe, foglaljuk össze, hogy a közel, sőt most a több mint 30 éve működő OTP FAI alapítvány milyen tevékenységek végez, hogyan lehetne összefoglalni az elmúlt évtizedek tevékenységeit.
Hát jó reggelt kívánok, jó reggelt. Még egyszer mindenkinek. Ha az OTP FAI alapítványról beszélünk, akkor az első dolog, ami így eszünkbe jut általában, ugye az oktatás. A fiatalok oktatása, különböző korosztályokat oktatunk, általános iskolásokat, középiskolásokat, és 2021 óta már fiatal felnőtteket is, egyetemistákat elsősorban. Eredetileg az alapítvány pénzügyi edukációra jött létre, de az elmúlt pár évben egy picit átpozícionáltuk, és azt mondjuk magunkról, hogy jövőtudatosságot fejlesztünk, hogy ahhoz járulunk hozzá, hogy a társadalom jövőtudatossága egy magasabb szintre érjen, és ide másfajta képzések is beletartoznak, tehát olyan szemléletformáló képzéseket is nyújtunk, amelyek a fenntarthatósághoz kapcsolódnak, karrier, pályaorientációhoz, és ami egy nagyon fontos dolog, és én erről nagyon sokat szeretek beszélni, de most nem fogok, ez a fiatalok mentális egészsége által indokolt különböző soft kompetenciáknak a fejlesztése, ami nagyon erőteljesen fókuszba került.
Kicsit
az
olyan
időben.
Ez, mint a jövőbeni rezilienciára való
pontosan
felkészítés.
Pontosan, nagyon helyesen látja, tehát azt gondolom, hogy most ez nagyon sürgető és nagyon fontos, hogyha ezeknek a korosztályoknak a különböző szociális és emocionális állapotát nézzük, tehát mi ezt felismerve próbáltuk kibővíteni a képzési palettánkat. Egyébként mind személyes jelenléti tréningeket tartunk, ez nagyon fontos, mert ez egy nagyon nagy különlegessége az OTP FAI alapítvány. alapítványnak, saját magunk által képzett trénerekkel dolgozunk, és egy nagyon speciális módszertant, egy élmény alapú módszertant, kiscsoportos módszertant használunk, amelyik azt gondolom, hogy nemzetközileg is egy élenjáró technika, ahogy mi dolgozunk a fiatalokkal, és nagyon hatékony. Emellett mindenféle digitális képzésünk is van, streamek vannak, osztálytermekbe bekapcsolódunk, ez nagyon izgalmas műfaj szintén, illetve rengeteg e-learning tananyagunk van. És akkor még egy dolgot mondanék el szívesen, hogy egyetemekkel is dolgozunk együtt, tehát ma, hogyha valaki akár az ELTE-re kerül, akár az ország bármelyik egyetemére kerül, ott nagy valószínűséggel fog találkozni a mi programjainkkal, például az ELTE BTK-n ott kritérium tantárgya pénzügyi alapműveltségi programunk most ősztől, ez egy nagyon nagy büszkeség.
Én azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni az alapítvánnyal kapcsolatban, hogy azért fontos a tevékenységük, mind a mellett, hogy milyen területeket karolnak fel, hogy a korosztályban is, a kicsiktől egészen az egyetemig végig kísérik a korosztályuknak és a tudásuknak megfelelő háttéranyagokkal a fejlődést.
Így van, korosztály specifikus képzéseink vannak, tehát lényegében évfolyam specifikus képzések, és ezért minden korosztálynak tudunk ajánlani, általában iskolákkal vagyunk kapcsolatban, tehát iskolák érkeznek hozzánk, a tanárok azok, akik a legfőbb kapcsolattartalmunk e tekintetben.
No, beszéltünk az alapítványról hosszasan, de mégiscsak az innovációs díj apropóján hívtuk a stúdióba. Miért indított innovációs díjat, és milyen területeken, és kiknek szól? Ezer kérdés vetül fel ilyenkor.
Igen, hát azért mi úgy tekintünk magunkra, mint egy szakmai műhely, tehát az oktatáson kívül, amelyik a legfontosabb pillére a tevékenységünknek, más dolgokkal is foglalkozunk, kutatásokat indítunk, rendezvényeket, konferenciákat szervezünk, de nagyon-nagyon széles a paletta, és 2023-ban hirdette meg Csányi Sándor, az OKTP elnöke ezt a díjat, ezt lényegében azért hoztuk létre, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az innovációt az oktatásban is felkarolni.
Tehát ez egy oktatási innovációra kell gondolni.
Oktatási innovációs díj, tehát az is a neve, hogy OTP FI oktatási innovációs díj, és lényegében azt gondoljuk, hogy ebben a hát sokat sújtott szegmensben, az oktatásban igenis nagyon sok motivált tanár, nagyon sok lelkes, innovatív gondolatú tanár dolgozik, és mi azt szeretnénk bemutatni, a jó példákat bemutatni, felkarolni őket, támogatást kapnak kommunikációban, szabadalmi, jogi kérdések a díjazottak, és lényegében itt nem csak és tanárokra helyezzük a hangsúlyt, amikor meghirdetjük ezt a díjat, de mindenféle olyan szervezet, intézmény, alapítvány részt vehet, aki bármiféle oktatási innovációval foglalkozik, legyen az módszertan, tananyag.
A teljes oktatási spektrumban? Tehát egyetemi oktatóktól kezdve?
Három kategóriába hirdettük meg a díjat, általános iskolások, alsó és felső tagozat, és középiskola, tehát egyelőre ez az a három terület, amely korosztályokban lehet innovációkat benyújtani.
Vállalkozók számára is nyitott? Mert nyilván van olyan vállalkozás, aki oktatási tananyagokat fejleszt, lehet, hogy ők találnak valami mit, ami üdvözítő lehet a magyar oktatásban.
Mindenki számára nyitott.
Mindenki számára.
Tehát teljes mértékben nyitott. Mindenki, egyetlen egy közös nevezőnek kell lenni, hogy az oktatással kapcsolatosan bármiféle újszerű, innovatív megoldást. Sok esetben egyébként, tehát volt olyan, hogy külön díjat adtunk az egyik évben egy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusnak, és nem annyira a hatalmas innováció miatt, hanem azért, mert egy van célcsoport, egy nagyon speciális célcsoporttal foglalkozott, és úgy ítélte meg a zsűri, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés.
Ha már a zsűri, kik vannak a zsűriben?
A zsűri, egy ötfős zsűri van, dr. Ári Tamás Lajos, ő az oktatási jogok biztosa Magyarországon, Csányi Péter az OTP Bank vezérigazgatója, ő korábban a digitális divízióért volt felelős, dr. Érdi Péter, számítógépes agykutató, Amerikában él és a Kalamazoo College-on tanít jelenleg, és Polgár Judit, ugye minden idők legjobb sakkozó nője, valamint jó magam, de van egy segítségünk is, egy előzsűri, és ez az előzsűri oktatási szakemberekből áll, egyetemtől kezdve mindenféle egyéb területről, sőt, azt kell, hogy mondjam, egy előszűrő együttműködő partnerünk is van, ugyanis hát saját meglepetésünkre is hihetetlen mennyiségű pályázat érkezett már az első évbe, közel 300, és ugye ez nem egy olyan pályázat, hogy az ember kitölt valami űrlapot, hanem emögött komoly innovatív teljesítménynek kell lennie, számokkal alátámasztva.
Mit kap az, aki elnyeri ezt a díjat?
Hát itt ugye egyrészt, amit mondtam az elején, hogy kap egyfajta támogatást, erkölcsi elismerés, nagyon sokaknak már ez borzasztó megható.
Ez egy figyelemfelhívás, hogy lám, van egy olyan módszer, ami jó lehet.
Így van,
van
így
egy
van.
Olyan ember, aki innovál, és
így van.
Erre felhívja a figyelmet.
Így van, ez az egyik, díj. De igen. Hát ugye ez az egyik csak, de természetesen anyagiakkal is jár ez a díj. Az alsó tag, vagy a mindegyik kategóriában, mind a három kategóriában osztunk ki bronz, ezüst és arany fokozatot. 1-2 és 3 millió forinttal járnak ezek a díjak, valamint a nagy díjas, amelyik az arany fokozatúak közül kerül ki, 5 millió forinttal lesz gazdagabb, illetve hát mondom, ez az, hogy ezt, hogy mi felkaroljuk, támogatjuk, kommunikáljuk. Hát volt olyan tanárnő, aki elsírta magát a telefonba, és sosem gondolta, hogy valaki oda fog erre figyelni, amit ő itt csinál a közvetlen környezetében.
Meddig lehet jelentkezni?
Július 15-ig, tehát most 2025. július 15-ig lehet jelentkezni. Én nagyon felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy az összes létező információt azt megtalál az otpfidi.hu weboldalon. Ott egyébként meg tudja nézni a korábbi évek nyerteseit is, és az egy picit így inspirálóan tudhatni, hogy mégis hogyan kell ezt a kérdést megközelíteni.
Jó, nagyon klassz dolog, nagyon meleg a pite, ahogy pestélyesen szoktak fogalmazni, ráfér az oktatási rendszerünkre az innováció, úgyhogy nagyon gratulálunk, és drukkolunk annak, hogy ez sikeres legyen.
Köszönjük
ez az
szépen.
Sok sikert kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük, hogy itt járt nálunk. No, az elmúlt percekben tehát az OTP FAI Alapítvány innovációs, oktatási innovációs díjáról beszélgettünk Csejte Ildikóval, az OTP FAI Alapítvány ügyvezetője ő. Most pedig Czoller Andi jön a hírekkel, aztán robbongunk tovább. A béralkuról lesz szó HR perceinkben, szerintem megéri kitartani mellettünk.